kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A békéhez sokkal több bátorság kell, mint a háborúhoz, mondta Ferenc pápa vasárnap délben. Június 9-én a Szent Atya a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal imádkozta el az Úrangyala Mária imát az apostoli palota ablakából. A vasárnapi evangélium alapján Jézus szabadságáról elmélkedett. Ahogy a Jézus szabad volt a vagyon, a hírnév, az élvezetek és az elismerés hajszolásától, úgy kell a Jézus követőknek is szabadnak lenniük és ingyenesen szolgálniuk másokat, fogalmazott Ferenc pápa. Kifejtette, a mai liturgia evangéliuma arról szól, hogy Jézus miután megkezdte nyilvános szolgálatát, kettős reakcióval szembesül. A rokonaival, akik aggódtak és attól tartottak, hogy kissé elment az esze, és a vallási vezetőkével, akik azzal vádolták, hogy cselekvésében a gonosz lélek irányítja. A valóságban Jézus a Szent Lélek erejével tanított és gyógyította a betegeket, s éppen a lélek tette őt istenien szabaddá, vagyis képessé arra, hogy mérték és feltétel nélkül szeressen és szolgáljon, hangsúlyozta Ferenc pápa vasárnap délben. Megtiszteltetés és felelősség az, hogy a miniszterelnök a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetésére kért fel. Nem posztot, hanem feladatot kaptam, mondta a Kulturális és Innovációs Miniszter az MTI-nek adott interjújában. Hankó Balázs azt mondta, nemzetünk versenyképességét és közösségein alapuló identitásának erősítését és őrzését kell szolgálnom. Köszönetet mondott Csák János leköszönő miniszternek, akitől az elmúlt években sokat tanult a vezetésről és a diplomáciáról. Az ő munkáját kívánom folytatni, hangsúlyozta. A kormányzati tapasztalatairól azt mondta, hogy már sokfajta helyzetben segítette az elmúlt években a kormány munkáját. Volt már tanácsadó, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és államtitkár is. A KIM-ben 2022 nyarától felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárként, majd 2022 decemberétől pedig 4 terület a felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, innováció államtitkáraként végezte feladatát, emlékeztetett. 16 településen alakult ki szavazategyenlőség a polgármester jelöltek között, így ezeken a településeken feltehetően időközi választást kell tartani, derül ki a Nemzeti Választási Iroda hétfői adataiból. Vételkörzetünket érintő települések a következők. Borsodabolyai-Zemplén vármegyében Sajó-Ivánkán és Vattán alakult ki szavazategyenlőség az első két helyen végzett jelöltek között. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Kis-Szekeresen. Ezeken a településeken még elképzelhető, hogy a jogorvoslatok miatt mégis eldől, melyik jelölt kapott több voksot, de ha a jogorvoslatok lezárulta után is egyenlő lesz az állás, időközi választást kell tartani. Szavazategyenlőség miatt nem volt eredményes a választás, rádiónk vételkörzetét illetően a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Mezőtúr 4-es számú egyéni választókerületében. Amennyiben a jogorvoslatok lezárulta után is marad a jelöltek közötti szavazategyenlőség, ezeken a helyeken is időközi választást kell majd tartani 120 napon belül. A külképviseleteken 87%-os volt a részvétel az Európai Parlament magyar tagjainak választásán. A névjegyzékben szereplő 21.458 választóból 18.661 leadta szavazatát, derül ki a Nemzeti Választási Iroda hétfő reggeli adataiból. Az EP választáson a külképviseleteken a magyarországi lakhelyen rendelkező, de a választás napján külföldön tartózkodó, a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok voksolhatnak. A külképviseleteken való szavazás joga megillette azokat az uniós állampolgárokat is, akik kérték regisztrációjukat, hogy az EP választáson magyar listára szavazhassanak. Végül az időjárásról, az erőteljes gomoly felhőképződés mellett fátyol felhők, illetve szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést. Többfelé több hullámban várható záporzivatar, lokálisan nagy mennyiségű csapadék hullhat. Elsősorban a keleti ország részben heves zivatarok is kialakulhatnak. Estétől északnyugat felül átmenetileg csökken a csapadék hajlam. A déli, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. Zivatarok környezetében viszont erős viharos széllökések lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között valószínű, de az északi, északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő. Késő este 16-22 fokot mérhetünk. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a Debrecen labdarúgó csapatának átigazolási stratégiájáról beszélgetünk, ezt követően a 12. Bicskei Bertalan labdarúgó emléktornáról készült összeállításunkat hallhatják, majd a nyíregyházi Filó Ese U10-es futballcsapatának németországi tornájával foglalkozunk, ezután pedig az Ósz Csajóvölgye labdarúgó csapatával, végül pedig a napokban felavatott kazincbarcikai Color Plac-szal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Megkezdődött a labdarúgó NB1-ben a nyári átigazolási szezon. Arról, hogy a DVSC-nek milyen tervei vannak a következő szezonra, Gulácsi Bencét, a DVSC vezető játékos megfigyelőjét hallják.
A sportigazgató Hely Kovakim, a vezetőedző Szegyán Blagojevics és jó magam leültünk a szezon végeztével. Megbeszéltük azt, hogy melyik posztokon várható erősítés, illetve hol érdemes erősíteni. Szaknyelven szóval kijelöltük a hiány posztokat, és akkor az általunk megfigyelt játékosok közül már egy szűrést végeztünk a posztokra vonatkozóan, és működik a régió scout rendszerünk, működnek az ügynöki ajánlások, amikről korábban beszéltem, és a vezető edző elé már csak egy olyan minimális mennyiségű játékos kerül a vezetőedző, illetve a szakmai stáb elé, ezt így komplexen kell érteni, akik már a jócskán megszűrt mennyiségből tudnak válogatni. Azon speciális helyzet van, hogy egy átlag csapathoz képest most viszonylag kevés a lejáró szerződésű játékos a csapaton belül. Alapvetően ez az átigazolási szezon inkább arról fog szólni, hogy nekünk fel kell készülnünk arra, hogy amennyiben távoznak a csapatból játékosok, kivásárolják őket, a klub értékesíteni tudja őket, akkor az ő pótlásukra kell megfelelő alternatívákat nyújtani. Vannak érdeklődések több játékos iránt, erről ha lehet nem mondanék neveket, de nagyjából a védelemben is, középpályán is, támadósorban is vannak olyan játékosok, akik iránt mutatkozik érdeklődés jelenleg. Ha visszatekintünk egy év távlatába, hogy a múlt nyáron alapvetően értékesített a klub játékosokat, magyar szinten viszonylag jó összeg fejében, a téli átigazolás során inkább mi fizettünk transferdíjat játékosokért. Én azt gondolom, hogy valószínűbb az, hogy ezen a nyáron több lesz az olyan játékos, akit értékesítünk, mint akiket veszünk, de természetesen, ha értékesítésből származó bevétel fog realizálódni, akkor fogunk tudni játékosokért transferdíjat is fizetni. Tehát nem csak és kizárólag ingyen játékosok fognak érkezni. inkább valószínűbb az, hogy kevés játékos mozgás lesz. Van olyan NB1-es klub jelenleg, ahol sokkal nagyobb átalakítások zajlanak, új főszponzor, illetve tulajdonos bevonása mellett. Én azt gondolom, hogy mi viszonylag kevés játékos mozgással tervezünk, de természetesen azok a játékosok, akik esetleg távoznának, azoknak a minőségi pótlása az napirenden lesz. Egy dologgal még ki kell egészíteni a klub körüli dolgokat. Az NB3-as csapatunk az elmúlt két szezonban az NB3 élmezőnyéhez tartozott, mindkét szezonban negyedik helyen végzett, és több olyan 17-18-19 éves gyerek van a csapatban, akik iránt magasabb osztályból, leginkább NB2-ből vannak érdeklődések. Ezek a játékosok profi szerződéssel rendelkeznek a klubnál, viszont azt a klub maximálisan támogatja, hogy 30-40-50 NB3-as mérkőzéssel hátuk mögött próbálják meg kipróbálni magukat NB2-ben. Továbbra is számolunk ezekkel a játékosokkal. A jövő DVSC-nek egyfajta gerincét jelenthetik majd a jövőben, de azt viszont látni kell, hogy az NB3-at valamennyire kinőtték ezek a játékosok. A fejlődésük szempontjából az NB2 lehet a következő lépcsőfok. Jelenleg is egyeztetések zajlanak több NB2-es csapattal, hogy mely játékos érdekes számukra. Nálunk a klub stratégia része, hogy olyan játékosoknak adunk bizalmat, akikben azt látjuk, hogy a jövőben még jobbak tudnak lenni, és akár értékesíteni tudjuk őket a piacon, és továbbra sem az a célunk, hogy csak az MLS-nek feleljünk meg, hanem a saját stratégiánkat is szeretnénk követni. Azoknál a kluboknál, ahol nincsen olyan jellegű nagy szponzor, ott valamennyire a piaci alapú bevételeket kell maximalizálni. Mi nekünk ez az egyik útunk, hogy transferképes játékosokat próbáljunk kinevelni, azáltal, hogy lehetőséget adunk nekik, bizalmat szavazunk nekik. Láttuk mindegyik játékosnál, ahogy egyre több és több lehetőséget kaptak, úgy jött meg az önbizalmuk, és úgy javult napról napra, hétről hétre a teljesítményük is. Ez lehet a klub hosszú távú célja.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Gulácsi Bencét, a DVSC labdarúgó csapatának vezető játékos megfigyelőjét hallották. A nyíregyházi Fáraó bútor csapata nyerte a 12. Bicskei Bertalan emléktornát, miután a döntőben 4-2-re legyőzte a Kispest Honvéd labdarúgó csapatát. A harmadik helyet az újságíró válogatott szerezte meg. A Gergely-ugornyai sporttelepen 8 több korábbi válogatott labdarúgót felvonultató együttes lépett pályára. Krizán Sándor főszervezőt hallják.
4-5 csapat szokott lenni, és hát azt gondolom, hogy a Honvéd, aki a Berci bácsi, mint játékos, mint edző ott volt, jelen van, ennek nagyon örülök. Természetesen színész újságíró váltott nagy megtiszteltetés. Hát meg az, hogy most egyszer két pályán tudunk járni, egy csodálatos környezetbe, füves pályán, ami megint azt jelzi, hogy egy picit rangosabb, egy picit nagyobb méretű a torna. Tehát ez egy óriási dolog, hogy együtt lehetünk. Ameddig meg nem kezdődik a torna, addig mindenki, hát itt fáj, ott fáj, majd így lesz, majd most megkezdődött a mérkőzés, és látszik, hogy mindenki véremenő csaták vannak, pont az egyik kapusnak kicsattant a feje, tehát itt verseny van.
Most pedig Filip Sándort, Vásárosnamény polgármesterét hallják.
Vásáros egy sportos kisváros, hiszen 3 település részre rendelkezünk, és ennél is sokkal több csapattal, akár csak a labdarúgó csapatok tekintetében, hiszen a Vitka Ese a megye 3-ban, Gergely Ugornya Ese a megye 2-ben, míg a Namény Ese a Vénamény csapata pedig a megye első osztályban játszik. Ennek tükrében nagyon komoly kötődés van a város valamennyi település részre a labdarúgáshoz. Épp ezért gondoltuk azt, hogy a általunk 8. alkalommal szervezett tornát, amelyet ugye Sándor fémjelez a 84-es ifjábbit nyert csapat tükrében. Kihozzuk ide Gergely-Ugornyára, hiszen egy csodálatos környezetben felújított pálya mellett gyönyörű öltözőkkel és friss levegőn tudjuk a mostani tornát megszervezni, hiszen az előző két helyszín, hiszen volt, amikor a sportcsarnokban tudtuk megtartani téli időszakban, decemberi holt szezonban, akkor annak az volt a varázsa. Ugyanakkor az elmúlt két esztendőben az Ötvös Iskola műfüves pályán szerveztük a tornát, tornát, de úgy gondoltuk, hogy mivel több csapat van, nagyobb a mozgástér, ide hozzuk ki ezt a mai eseményt. Számunkra fontos, hogy mind Záhonyból, mind a Berekből is vannak olyan csapatok, amelyek ilyenkor megmérettettek a 84-es ifjabbit nyert csapattal. Itt van a Honvédőrök fiúk csapata, a színész és újságíró válogatott, tehát nagyon széles a repertoár. Ugyanakkor mindenkit barátsággal és szeretettel várunk erre a tornára, hiszen azt hiszem, hogy jövőre is ott lehetünk a szervezők között, és jövőre már közelünk a 10-es számhoz, hiszen jövőre a 9. tornát szervezhetjük meg.
Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Örülök annak, hogy már 12. alkalommal sikerült ezt megszervezni itt Beregben, Vásárosnál, így van most éppen ugye Gergely Ugornyán, és köszönet elsősorban a szervezőknek, Rizán Sándornak, Filip Sándornak és mindenkinek, aki Bicskei Bertalannak az emlékét ápolja és élteti, mert azt hiszem, hogy ezen van a fő hangsúly, és a foci az egy nagyon fontos szelete az én életemnek is. Én a megyei futball elkötelezett híve voltam és vagyok, és jól érzés látni azt, hogy most egy olyan futballpályán vagyunk, valóban nagyon sokat fektetnek abba, hogy itt élő és valóban jó színvonalú labdarúgás legyen. És úgy gondolom, hogy a mai nap egy örömünnep, hiszen olyan csapatok vállalták el a mai napon a Bicskei Bertalan emléktornán való részvételt, akiket akár ismerünk televízióból, sportpályáról, vagy éppen csak itt a Berek közéletéből, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó visszajelzés mind a szervezőknek, mind pedig a sportszerető nézőknek, hogy valóban a futball, Bicskei Bertalan az valóban olyan része azért a magyar sportéletnek, amelyre büszkének kell lenni, és amelyet évről évre meg kell ünnepelni, és ezáltal is azért egy olyan utat mutatni az utánunk következő generációnak, amelyben a sport szeretet az mindenképpen elől jár.
Végül Kovács Kálmán volt válogatott labdarúgót hallják.
Nekem olyan, mint hogyha második édesapám lett volna, mert azt gondolom, hogy 3-4 évesen egyszer rúghattam neki a Honvéd edzőpályáján kapura, és volt olyan rendes, hogy beengedte a labdát, pedig arra gurult át a gólvonalon, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy nekem közel állt hozzám. A Honvéd kapusaként utánoztam őt a lakótelepen, én is próbáltam olyan látványosan védeni, ahogy ő védett a Honvédba, utána ifi válogatott be edzőm lett, felnőtt válogatottnál is edzőm lett, úgyhogy én azt gondolom, hogy sokat köszönhetek neki. Nagyon sokat beszélgettem vele, amikor már én is abba hagytam és edzősködtem, akkor a sok szakmai kérdésbe kérhettem ki a véleményét, és mondta el a véleményét.
Kedves hallgatóink, Kovács Kálmán volt válogatott labdarúgót hallották. Két éremmel tért haza Németországból a nyíregyházi Filuese U10-es futballcsapata. A nyírségi fiatalok első magyar csapatként szerepeltek egy 20 ország képviselőit felvonultató frankfurti tornán. A Filuese egyik csapata az ezüstágon az első helyen végzett, a másik együttes pedig az aranyágon bronzérmet szerzett. Kovács Tamás edzőt hallják.
Mi voltunk az első magyar csapat, aki az országot tudta képviselni ezen a tornán. Ez a torna meghívásos formában történik. Egy német csapat által lettünk meghívva erre a tornára, és így sikerült kijutnunk egy éves szervezés után. Ezen a tornán U9-től U13-ig voltak megrendezve a mérkőzések, és a mi korosztályunkban 26 csapat szerepelt. Különböző nemzetiségű csapatok ellen játszottunk, most így per pillanat a legnagyobbakat tudnám mondani, akikkel szerepeltünk, az a Heidenheim, akinek Bundesliga csapata van, a Frankfurt, akinek Bundesliga csapata van, vagy a Salzbrücken, amelyik Bundesliga másodosztályú csapattal rendelkezik, és több német akadémiában mértük össze a tudásunkat, és ami a szereplésünket szerintem nagyon sokat elmond, két csapattal indultunk a tornán, az U10-es korosztályunkban. Az egyik csapatunk a csoportjában a negyedik helyezést érte el, így az ezüstágra került, mert volt aranyág, ezüstág és bronzág, és az ezüstágot végül sikerült megnyernie. A másik csapatunk a csoportjában második helyezést érte el, és így sikerült az aranyágon egészen a bronzéremig menni, ahol a házigazda a Frankfurt csapatával egy hatalmas csatában értünk el 2-2-t, és ma büntető párbajban sikerült megszereznünk a bronzérmet. Igazából ez egy óriási élmény volt, ez mindenkinek. Azt tudom elmondani, hogy egy 68 fős delegációval érkeztünk meg Frankfurtba, ami óriási, és miután mind a két brigád lejátszotta a maga kis döntőjét, azután még azt tudom elmondani, hogy még a buszsofőrök is hiattak, akik velünk voltak. Tehát ott szülő, gyerek, edzőt, az érzelmek előjöttek mindenkivel, ez egy óriási élmény volt. Szülőknek, gyerekeknek, és nekünk felfoghatatlan volt minden. Telefonszámokat cseréltek, aki nekünk segített a szervezésben hölgyel, és még ami nagyon fontos, hogy a frankfurti játékos megfigyelők három mérkőzésünket is felvették, és több gyereket is figyelnek a csapatunkból.
Most pedig Bíró Csaba edzőt hallják.
Számomra ez egy külön világ volt, mert eddig csak nagyobb korosztályokkal dolgoztam és felnőttel, de én nagyon boldog vagyok, hogy itt lettem ezt az egy évet ezekkel a gyerekekkel. Meggyőztek arról, hogy akár szülők nélkül is nagyon fegyelmezetten tudnak viselkedni az utazás során, a szállodába. Tehát engem boldoggá tettek úgy viselkedésükkel, mint az eredményességükben. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert elég szép létszámmal dolgozunk. Ezek a gyerekek télen-nyáron itt vannak, kin vagyunk a szabadtéren, nem vagyunk csarnokban, nem vagyunk sátorban, mi kin dolgozunk. Tehát megértették a szülők, persze természetesen anyuka nagyon félti a gyerekét, de hát rá kell erre nevelni, hogy előbb-utóbb férfi lesz, és meg kell küzdeni időjárással, és mindenféle viszony, ami az életben elünkbe sodorol. Az időjárás, vagy az ellenfelek, vagy itt meg kell szokni, hogy pályára lépünk, és akkor eredményesek kell lennünk. Tehát itt a 6+1-es játékrendszerben játszunk. Az a igazság, hogy engem meglepett ez a német túra, mivel ezekben az országokban másképp, tehát a kapus a hazaadott labdát fölveheti, nincs les. Nálunk teljesen Magyarországon más, a bedobást a földről végezzük, ott kézből. Tehát egy picit bezavarosodtunk, és így szó szerint. De hát úgy átvészeltük, és aztán nagyon eredményesen. Én úgy érzem, hogy az erőnket felülmúlva teljesítettünk ezen a tornán.
Végül Hog Bélát, a Filuese szakmai vezetőjét hallják.
12 korosztályt versenyeztetünk, plusz beindítottuk a 17-19 éveseknek a felnőtt, megye kettővel játszunk, úgyhogy most már 13 csapatot versenyeztetünk. Van egy nagy műfűes pályánk, van egy csarnokunk és egy sátrunk, most már ezt kinőttük. Hál' Istennek a távoló pályázatokon keresztül nyertünk egy nagy műfűes pályát, amit az idén nyáron elkészítünk. Saját erőből csinálunk egy fűes pályát, és most van beadva egy újabb nagy műfűes, tehát gyakorlatilag, ha minden jól jön, akkor decemberre plusz 3 nagy pályánk lesz. Az az igazság, hogy itt nem biztos, hogy mindig csak a versenyzése, hanem neveljük őket, megpróbáljuk az életre is úgy nevelni, hogy az jó legyen, és azt mondják a szülők, hogy imádnak ide járni a gyerekek.
Kedves hallgatóink, Hok Bélát, a Filuese szakmai vezetőjét hallották. Győzelemmel ünnepelt az Ózd Sajóvölgye csapata a bajnokavaton. A Borsodabaui Zemplén vármegyei első osztály 29. fordulójában az eddig veretlen Ózd Sajóvölgye az Alsó Zsolca gárdáját fogadta és győzte le. Negruc Ágostont, a Sajóvölgye focisuli elnökét hallják.
Ez most ez a csapat egy annyira összefogó, összetartó, egybe voltak, egy az egyért, mindenkiért, csodálatos volt, nagyon jó hangulat, bementél az öltözőbe, jó volt ott lenni, meccs után nagyon jó volt velük lenni, fontos az egység, nagyon fontos, kommunikáció, megbeszéltek mindent, szerintem egy csodálatos csapat volt ez.
A 29. percben Szlivka Csaba fejes góljával szereztek vezetést a hazaiak. Az első félidőt követően a szervezők színes programokkal kedveskedtek a vendégeknek. Volt tombola sorsolás és 11-es lövőverseny is. A szerencsések igen értékes nyereményekkel gazdagodtak, többek között ajándékutalványokat, dedikált mezeket és labdákat, tiszteletjegyeket ajánlottak fel a támogatók. Zimányi Ádámot, az Ózd Sajóvölgye játékosát hallják.
Mindenki kitett magáért, óriási munka van mind csapaton belül, mind a csapaton kívül háttérmunkába. Nagyon jól összerakta Guszti bácsi és Zsolti ezt az egész keretet. Azt gondolom, hogy minden játékos tudja a feladatát, a dolgát, az összes fogaskerék a helyén van, és így tudtunk ennyire sikeresek lenni.
A második félidőben az Ózd Sajóvölgye védekezési hibáját kihasználva az ellenfél egyenlített. Végül szép jobboldali támadás után a házigazdák csapatából Fercsák Róbert lőtt a jobb felsőbe. Végeredmény Ózd Sajóvölgye Borsod Sportklub 2-1. Ezzel a hazai csapat megőrizte veretlenségét. Bene Attilát, az Ózd Sajóvölgye játékos edzőjét hallják.
26 győzelem és 3 döntetlen eddig a nevünk mellett, szerintem ez igen kimorsó eredmény. Hát bármilyen szinten is játszik az ember, szerintem ez igencsak besüvegelendő dolog, hogy nem kaptunk még ki ugye ebben a szezonban, 20-24 szezonban. Hát mindenképpen egy szenzációs teljesítmény szerintem, és nem is tudom, hogy megyei első osztályú bajnokságban volt-e valaha a közelmúltban ilyen eredmény bármi csapattal, aki ezt fel tudtam mutatni. Úgyhogy én büszkék a csapatra, és mindenkire egyébként, aki ebben részese volt, néző, stáb, játékosok, mindenkire.
Az érmeket Rizs Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Sajti Viktor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsodabói Zemplén vármegyei igazgatóságának igazgatója akasztotta a győztesek nyakába. A napokban avatták fel Kazincz Barcikán a Color placot, ahol olyan sportágak is megjelennek, amelyek eddig kevésbé képviseltették magukat a városban. Egy olyan extrém park jött létre, amely országos és nemzetközi bajnokságok helyszínéül is szolgálhat majd. Szitka Pétert, Kazincz Barcika polgármesterét hallják.
Kazincz barcikaiak azok pontosan tudják azt, hogy ez egy borzasztóan lepukkant, régi iparterület volt gyakorlatilag itt a város közepén, amellyel igazából hosszú évek óta valamit kezdeni szerettünk volna, és kapva kaptunk az alkalmon akkor, amikor olyan pályázati lehetőség volt, amely gyakorlatilag ennek a mondjuk úgy tájsebbnek vagy városisebbnek a rehabilitációjáról szólt, ami gyakorlatilag a rekreációnak és a sportnak és a kikapcsolódásnak adja vissza ezt a területet. Igyekeztünk olyan lehetőségeket megragadni, amelyek egy kicsit az extrém irányába, egy kicsit a különlegesség irányába húzzák ezt a területet. Ugye az, hogy a városon belül a futásnak gyakorlatilag reneszánszát éljük, akkor evidencia volt az, hogy futókör valamilyen formában jelenjen meg. Egész biztos, hogy az is, hogy a deszkások, a BMX-esek és a rolleresek és különböző válfajai végre otthonra lejjenek gyakorlatilag a városban, és olyan megoldások kerüljenek be ide a térbe, amelyek nem csak saját maguk szórakoztatása véget, hanem adott esetben nemzeti vagy nemzetközi versenyek megszervezésére is lehetőséget biztosítsanak ezek a területek. Úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami mondhatom azt, hogy mától átadásra kerül, és innentől kezdve egyébként használják egészséggel, nagyon óvatosan, mert azért ezek már komoly sportolási lehetőségekre is biztosítják gyakorlatilag a lehetőséget a fiataloknak, tehát ott azért a komoly védelmi előkészületek is kellenek, tehát nagyon-nagyon észre, nagyon-nagyon okosan használják a fiatalok is ezt akár a pump track pályát, vagy akár a skateparkot.
Most pedig Bukó Géza önkormányzati képviselőt hallják.
Körbenézzünk, láthatjuk egy olyan európai szintű, minőségű multi sportpályák kerülnek átadásra, amelyek mind a kézilabda, a foci, mind a görkorcsoly, a gördeszk, a BMX szerelmesei számára, tehát az extrém sport szerelmesei számára is egy olyan szabadidő aktív és hasznos eltöltését tudják biztosítani, ami szerintem nem csak Kazincz Barcikán, hanem Magyarországon is bárját ritkító. Több éves építési, előkészítési folyamat előzte meg ezt a mai napot, és azt gondolom, hogy mindenki örömmel és boldogan várta ezt a pillanatot, amikor ténylegesen átadásra kerül az a pálya, amit nem sokára birtokba vesznek mind a gyerekek, mind az extrém sport szerelmesei.
Az előző percekben Bukó Géza, Kazincz Barcikai önkormányzati képviselőt hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. átadták a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár, valamint a felújított egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum épületét. A magyar kormány 13,2 milliárd forinttal járult hozzá az egyetem könyvtárának, levéltárának és múzeumának felújításához, valamint ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltár modern 21. századi raktározási és feldolgozási egységgel bővüljön. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
1969-ben alapításának 20. évfordulóját ünnepelte a Nehézipari Műszaki Egyetem, amikor az egyetem városban augusztus 21-én megnyitotta kapuit az egyetemi könyvtár levéltár épülete. A tervező megértette, hogy egy könyvtár állandóan fejlődő és változó intézmény, mintha egészen napjainkig látta volna a jövőt. És bár sokáig Európa szerte ismert gyönyörű zöld kampuszunk díszéül szolgált az épület, és tartalmában már múzeumként is folyamatosan megújult, több mint 50 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az épület újjáérethessen és funkciójában beléphessen a 21. századba. Ahogyan a tolnai örökséget továbbvívő tervező Puskás Péter megfogalmazta, az egyetemváros közepén, a szabad szellemiség áramlásának sétányán, a tudás megszerzésének és őrzésének fellegvára újjászületik. Miként egyetemünk, úgy a mi könyvtár, levéltár, múzeumunk mindig egyidejűleg hordozta magában a múltat és a jövőt, ahogy jelmondatunk kifejezi, tradíció és innováció, a tudás és közösség kampusza a miénk. Remélem, hogy a Selmezbányai Akadémia világhírű tudósainak tankönyvei és a jövő digitális adathordozói továbbra is jó barátságban lesznek és szolgálják oktatóinkat, kutatóinkat, hallgatóinkat, őrzik a Magyar Nemzeti Levéltár részeként a vármegye iratai dokumentumait is. A vármegyei levéltár egyetemre költözése a két intézmény, egyetem és levéltár között fizikai és szellemi átjárást fog biztosítani, közös képzések, közös kutatások, közös konferenciák, a kutatók éjszakája és a múzeumok éjszakája programsorozatok mind az eddig is meglévő együttműködést egy magasabb szintre helyezi, a közösen létrehozott adatelemző módszertani központ pedig a 21. század digitális világában fog új kutatásokat ösztönözni, ahol a humanitás, órák és reáliák jól kiegészítik egymást.
Az épület együttes műszaki átadása megtörtént, de a könyvtár visszaköltözésére a hallgatóknak szeptemberig még várniuk kell.
Tehát most meg fog történni a egyetemi és a levéltári raktárakba való visszaköltözés. Megkezdik a kollégák az új épületbe való beköltözést szép lassan, és reményeink szerint szeptemberben az oktatók, kutatók és a hallgatók előtt megnyitja a kapuit, mert hiszen ez a mai egy műszaki átadás volt, azért még nagyon sok munka van azzal, hogy működni tudjunk. Egyrészt fog tovább folytatódni az a feladat, amit a jogszabály számunkra előír, mint egyetemi könyvtár szolgáljuk a oktatói-kutatói igényeket minél magasabb színvonalon. Mellette van egy múzeumunk, amelyik egyetem történeti múzeális értékeket gyűjt, és van egy levéltárunk, amelyik ugyanez a nem tárgyi, hanem a papír alapú gyűjtésekkel kapcsolatban. A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei levéltára fog kiköltözni ugye a belvárosból. Egy óriási állaggal, gyűjteménnyel rendelkező levéltárról van szó. És ő is fogja folytatni azt a munkát, amit mint levéltárnak kell. Ami a plusz újdonság, hogy együtt hozunk létre, ennek a szabályozási keretei most zajlanak egy adatelemző módszertani központot, ahol a levéltár és egyetem kutatói együtt dolgoznak, kutatásokat, mesterséges intelligencia alapú kutatásokat, elemzéseket, közös képzéseket, közös konferenciát, közös kutatásokat, közös rendezvényeket fogunk a jövőben tervezni, és ezt egy mintaértékű fejlesztésnek gondoljuk, hiszen Magyarországon elsőként történt olyan fejlesztés, ahol egyidejűleg az egyetem és a levéltár dolgozói gondolkodtak, és ennek megfelelően készültek a tervek, amit elmondtam a köszöntő vagy záróbeszédemben, hogy a két intézmény között egy szellemi és fizikai átjárás lesz a jövőben, és azt remélem, hogy folyamatosan hírt tudunk adni arról, hogy mi minden történik ebben a csodálatos komplexumban.
A 64 Cserényi Gyulát választották ki tartalék űrhajósnak. A magyar űrkutatási programba összesen 240-en jelentkeztek, végül ketten jutottak be. Kapu Tibor lett az első számú választott, így amennyiben semmilyen akadályozó tényező nem lép fel, ő utazik majd a világűrbe. Azonban, ha például betegség miatt nem tudja vállalni a küldetést, akkor a 60-i Cserényi Gyula lép a helyére. Fekete Gábor összeállítását hallják.
Ez a döntés már végleges, az eredményről a külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Szijjártó Péter hangsúlyozta azt is, hogy az űrutazás során komoly feladatokat kell majd végrehajtani az űrhajósoknak. A többek között ki kell bírniuk egy 48 órás utat mozdulatlanul egy kapszulában, ugyanis addig tart, amíg a nemzetközi űrállomást elérik. A kiválasztottak hamarosan elutaznak az Amerikai Egyesült Államokba, ahol megkezdődik majd a kiképzésük utolsó fázisa, amelyet Amerikai Űrkutatási Hivatal, a NASA biztosít majd a számukra. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminisztert hallják.
A következő magyar űrhajósnak ki kell bírnia azt, mint egy 48 órás utat is, amelyet egy kapszulában szinte egy helyben kell eltölteni, amíg a nemzeti űrállomást elérik, nagyon komoly fizikai és mentális stressznek, terhelésnek lesz kitéve a következő űrhajós.
Cserényi Gyula elmondta, hogy a döntés óta felgyorsultak az események körülötte, de nagyon várja már azt, hogy mi fog történni. Őt hallják.
A magyarországi kutatásokat, magyarországi kísérleteket előkészítenek, és ezeket az űrhajós felviszi. Egy űrhajós előtt felviszik ugye az űrállomásra, a nemzetközi űrállomásra, és ott ezeket a kísérleteket a magyar űrhajós elvégzi. Ez a küldetés. Illetve a magyar űrhajóson elvégeznek egy rakás kísérletet, ez a küldetés.
Miskolc közlekedésfejlesztési koncepciójának befejezéseként a városvezetés négysávosítaná a forgalmat a belvárosban található Petőfi tértől a Kisernő utcáig, annak érdekében, hogy gyorsuljon a forgalom az északi és a déli tehermentesítő között. Erre több mint 2 milliárd forint EU-s forrás áll rendelkezésre, amit várhatóan a városnak is ki kell majd egészítenie. A részletekről Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere tájékoztatta a közvéleményt.
Annak érdekében, hogy meg lehessen könnyen érteni, hogy milyen fejlesztésről is beszélünk itt, egy picit kontextusba helyezném, úgy általában véve a közlekedési fejlesztéseinket. Miskolc ugye egy speciális adottságú, speciális elhelyezkedésű település, hiszen gyakorlatilag egy oldalára fordított András keresztként lehet tekinteni a városra, és éppen ez a viszonylat az, ahol mi most állunk, ami az egyik legnagyobb problémát jelenti a közlekedésben. Egyrészt a kelet-nyugati tengely vonatkozásában az, hogy mi egy völgyben vagyunk, ez azt jelenti, hogy ez a legterheltebb, ez a hosszanti tengelye Miskolcnak. Itt a közösségi közlekedés segíti a villamospálya, ami ezen a tengelyen halad, de az autós és egyéb közlekedési útvonalak tekintetében ez egy nagyon terhelt rész. Másrészt pedig, hogyha a várost négy irányból próbálnánk meg elkerülni, illetve levágni a belvárost, akkor azt tudjuk mondani, hogy a déli, délkeleti és az északkeleti irányban gyakorlatilag már elkerül bennünket az autópálya. Tehát nem kell mindenkinek, aki az észak-déli útvonalon halad, bejönnie a városba, illetve ha valaki déli irányból halad és a város keleti oldalára tart, akkor is el tudja kerülni a belvárost. Ugyanez igaz, hogyha a Vargahegyet nézem, a dél-nyugati negyedére a városnak, azonban ez az észak-nyugati negyed, ahol állunk, ez nem csak a tengely, a hosszanti tengely miatt terhelt, hanem az északról befelé jövő forgalom, az gyakorlatilag pont itt ebben a csomópontban megy el Diósgyőr irányába és Győri kapuba. Ez azt jelenti, hogy autós forgalom szempontjából ez az egyik legnehezebben megoldható probléma. Lényegében itt a Búzatér és az Autóklub, vagy a Tököli utca, ez így egyértelmű. Búzatér és a Tököli utca közötti szakasza az északi tehermentesítőnek az, ami most már évek óta szisztematikusan az egyik legnagyobb problémát jelenti a miskolci autósoknak. Nem is nagyon van menekülő útvonala egyébként ennek a résznek, hiszen gyakorlatilag már a Palóci Kishunyad is teljesen beszokott dugulni, főleg a reggeli és a délutáni forgalmakban. És van még egy harmadik szempont is, ahhoz, hogy el tudjuk készíteni, és teljesen be tudjuk zárni a belvárost elkerülő, ha úgy tetszik, körgyűrűt, hogy ez nem egy klasszikus gyűrű, de azért mégiscsak, ha az Újc Béla, Rákóczi, Búzatér, északi tehermentesítő, Tököli útvonalon nézem, akkor ahhoz, hogy ki tudjuk szorítani a belvárosból az autókat, az kell, hogy ez az északi tehermentesítő, ami gyakorlatilag Szeres utca, Jókai, Vologda viszonylat, ez az északi tehermentesítő fejlődjön. Alapvetően két koncepció nyerhetett volna teret az eredeti városfejlesztési logika mentén. Az egyik az, hogy ezt az északi tehermentesítőt gyakorlatilag a hegy oldalában, az Andor utca felé tovább viszik, lényegében körülbelül a Diósgyőri viszonylatot több ponton akarták megközelíteni, de körülbelül a Lóránffy a posta környékén kötött volna ki ez az északi tehermentesítő végig. Ez gyakorlatilag már a 80-as évek végétől elépítésre került ez a viszonylat, így gyakorlatilag az összes szakember azt mondja, hogy ezt a tengelyt akkor tudjuk kikönnyíteni, hogyha az északi tehermentesítőn jön be a forgalom, a Tököli utcát is kis szélesítjük, a hidat már megcsináltuk, Tököli hídon lemegy a déli tehermentesítőre, és úgy megy ki Diósgyőr irányába az autós. És hosszan beszéltem erről, de mégis fontos, mert ez indokolta, ezek a problémák indokolták azt, hogy kifejezetten elkötelezettséget mutattunk, több mint 2 milliárd forint értékű fejlesztési forrás szántunk ide az északi tehermentesítő fejlesztésére, kiszélesítésére, reményeink szerint egész a Tököli utcáig, sőt magát a Tökölit is meg kell csinálni, mert a hídnak ugye nagyobb az átteresztő képessége, de még az utca a Mobilpetrolnál az még egy szűk keresztmetszet. Tehát ebben a viszonylatban mi meg fogjuk csinálni ezt az útszakaszt. Az látszik, hogy a becsült költségek alapján ez a top pluszos forrás még kevés lesz ahhoz, hogy ez teljes egészében elkészüljön, de el kell kezdenünk ezt a munkát, hiszen akkor válik teljessé a miskolci közlekedés fejlesztési koncepció, hogyha ezt a részt megcsináljuk.
Idén már számos kulturális rendezvényt, érzékenyítő foglalkozást és sportprogramot tartott a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei egyesülete, amelyre mindig nagy az érdeklődés. A Látássérültek Lendületben című programnak köszönhetően pedig úszáson, gyalogtúrán és tandemkerékpározáson is részt vehettek az egyesület munkatársai. A részletekről Barnóczki Gábor, az egyesület elnöke adott tájékoztatást.
A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete 2024. év naptár évének első 5 hónapja valóban rendkívül mozgalmas volt. Kezdjük a szakmai munkánkkal, nyilván sok adminisztratív teendőt nem fogjuk felsorolni, de azért megjegyzem, hogy május 30-án tartottuk a rendes éves közgyűlésünket, ami rendkívül fontos egy civil szervezet éves tevékenységét illetően. Szakmai munkánkat a kollektív érdekvédelem vonatkozásában jellemezték különböző teendőknek, főképpen az érzékenyítő, szemléletformáló programok sokasága. Kezdődött ez azzal, hogy februárban meghívást kaptunk egy görög katolikus óvodába, itt Miskolcon, ahol az óvodásoknak és a nevelőknek, pedagógusoknak tartottak kolléganőink érzékenyítő foglalkozást, nyilván korosztályhoz alkalmazkodva, elsősorban a kicsikhez, és hát a vakvezető kutyás önkéntesünk is részt vett a programon, valamint 3 kolléganőnk, akik bemutatták a látássérültek világát az óvodások számára. Érzékenyítő szemléletformáló standdal voltunk kint a Miskolci Kocsonya Fesztiválon, a 6. civil napon május 10-én az Erzsébet téren, és leszünk kint az ünnepi könyvhéten is, június 14-én, szintén az Erzsébet téren. Szakmai partnerekkel együttműködve a MIÖR szolgálatának tartottunk szemléletformáló programot a Baráthegyi Majorságban szakmai partnerek felkérésére. Továbbá június 20-án a Berekaljai Általánosiskolában fogunk esélyórát, szemléletformáló programot tartani általánosiskolásoknak, és természetesen nyilván a pedagógusoknak is. Ezen túlmenően szabadulási és sportprojektünket fémező tevékenység és program jellemezte a munkánkat. Beindult ugyanis a Látássérültek Lendületben című projektünk. Ez a projekt már 2023. decemberében elkezdődött egy Kazincz-Baltikai tekefoglalkozással. Tovább folytatódott ebben a naptárében szintén 3 tekefoglalkozással. lezajlott két alkalom a jégkorcsolyázás a miskolci fedett jégpályán. Továbbá elindult úszás foglalkozásunk reggelente a Selyemréti strandon, havi három alkalommal szoktunk menni, látássérültek is kísérőik, valamint jóga foglalkozások, gyógytorna foglalkozások és falmászás is volt a projektben. Ezen túlmenően természetjáró gyalogtúrák emlékeim szerint már négy alkalom zajlott le, és egy tandemkerékpár túra is. Vannak népszerűbb programok, mint például a tekérzés és a tekerfoglalkozás és a természetjáró gyalogtúra, amelynek végén egyébként mindig kedves ebéddel váljuk, mivel nem ez az elsősorban a csalogató, de hát ez is a programhoz tartozik, aki veszi a fáradtságot, és erre ez a programon részt vesz, és sportol együtt velünk, akkor úgy gondoljuk, hogy a projekt elejéig megérdemlik az ebédet. Az esemény végén népszerűek, a tandem kerékpártúra is rendkívül sikeres projekt volt. Tokaj is környékére, Bodrogeresztúra, Rakamasz környékére mentek. 6 tandem kerékpárral és még kísérők is szóló kerékpárral a múlt szombaton. A jóga és a gyógytorna foglalkozás az már legalább 6-7 éve zajlik nálunk, az is népszerű. Nyilván változó a létszám, mert időjárás függő is, éppen még napon tartjuk. Ha hozzá vannak szokva egy szerdai állandó időpontot, és éppen véletlenül áttesszük valami másoknál fogva egy hétfőn, akkor már kevésbé jellemző az érdeklődés, de a standard időpontokban nagyon szívesen jönnek.
Szerencsvárosa is felkerült a Richter egészségváros térképére. A 14 éve tartó utazóprogram első alkalommal járt Hegyalja kapujának településén. A prevenciós céllal életre hívott rendezvény kapcsán számos szűrővizsgálaton vehetnek részt az érdeklődők, emellett pedig adománypontok által támogathatják településük egészségügyi intézményét, mondta el Beke Zsuzsa kommunikációs igazgató.
Richter 14 éve viszi körbe az országba a Richter egészségváros rendezvényt. Ez a mi társadalmi szerepvállalásunknak egy meghatározó része. A Richter nem csak a hazai gyógyszerellátásnak egy meghatározó, hanem a legfontosabb szereplője, hanem úgy gondoltuk, hogy tennünk kell valamit a magyar lakosság egészségügyi állapotának a javítása érdekében is, és ezzel a céllal indítottuk útjára 14 évvel ezelőtt a Richter egészségváros rendezvény sorozatot, ami egy országos szűrő rendezvény. Több mint 10 féle szűrést lehet igénybe venni, kardiológiai szűrések, bőrgyógyászati szűrés, tanácsadások, előadásoknak a meghallgatása, és azért, hogy a családok számára is ez egy jó program legyen, számos szórakoztató kikapcsolódásra lehetőséget adó program is van. Ugye általában a prevencióra kevés lehetőség van a normál egészségügyi ellátás keretein belül, itt viszont egy nap alatt nagyon sok szűrésre van lehetőség, sokszor akár csak minimális sorbaállás állán. Azok az ismert emberek, akik arcukat adták a programhoz, úgy mint például Rudolf Péter, aki a programnak a fővédnöke, vagy Katus Attila, vagy Jaksit Kata, vagy Szilinóra, vagy Béres Alexandra, ők mind fel tudják vállalni ezt a célkitűzést. Minden évben törekszünk arra, hogy a Richter egészségvárosnak a 7 helyszínét úgy alakítsuk ki, hogy az országnak a legtöbb helyére el tudjunk jutni, legyen egy országos lefedettség, és ebbe a részébe az országnak nagyon régen nem jártunk. A rendezvénynek a népszerűségéhez hozzájárul az, hogy össze van kötve egy játékos gyűjtéssel, aminek az a lényege, hogy minden aktivitáson való részvételért pontokat írunk jóvá, és a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt lehet bővíteni ezekkel a pontokkal, amelyeket egy 500-as szorzóval átváltunk a nap végén szintén forintra, és az így összegyűlt összeget a helyi kórház vagy rendelőintézet javára fordítjuk. Számos helyen az országban egészségügyi infrastruktúra fejlesztés tudott megvalósulni ebből a pénzből. Volt, ahol például a gyerekgyógyászati rendelést tudták újraindítani. Így aztán nyilván nagyon pozitív a lakosság szempontjából az egészségváros, hiszen azon túl, hogy a szűréseken részt vesznek, utána a saját városuknak az egészségügyi ellátása tud javulni az egészségvárosból összegyűlt pénznek köszönhetően.
A gyöngyösi Cantus Corvinus vegyeskar számtalanszor nyújtott kimagasló teljesítményt, egy nemzetközi kórusversenyen ezüst minősítést érdemeltek ki, de Gála kórus címmel is büszkélkedhetnek. A vezetője sok éven át Holló Erzsébet volt, aki ezen kívül is fontos szereplője a város kulturális életének, és akinek a Heves vármegyei közgyűlés Heves vármegye nagyköveti címet adományozott. A következő percekben a kitüntetettet hallják.
Hát januárban hívtak föl telefonon, hogy elfogadom-e ezt a kitüntető címet, és nagyon boldog voltam, mert pontosan januárban adtam át a kórusomat Nagy Gábornak, volt tanítványomnak, és januártól már nincs kórus a kezem között, és akkor tudtam meg, és akkor ez egy ilyen vigasztalás is volt, meg talán egy olyan érzés, hogy lehet, hogy a jövőben is számítanak még rám, és ezért nagyon boldog voltam. 15 éves voltam, először énekeltem színpadon. Gyöngyös Gyöngyi Szép Szerelme című daljáték Gyöngyösnek a történelmét mutatta be, ennek a főszereplője voltam. Amikor a főiskolát elvégeztem, utána a Záborszky József, a zeneiskola igazgatójának irányításával több operát bemutattunk itt Gyöngyösön. Én ott énekeltem a kórusba is, de főszerepeket kaptam. János Vitézbe a Francia királylányt énekeltem, a Hári Jánosba Örzsét, Paraszbecsületbe Lolát. Ezt követően szintén Záborszky József karolta föl az én zenei érdeklődésemet, és irányította is. Kezembe adta a szakmunkás képzőnek a lánykórusát, akikkel nagyon szép eredményeket értünk el, és közben elvégeztem Egerben az énekszakot, és akkor, hát 50 évvel ezelőtt egy szolnoki házasságköti műsor bemutatóra kellett készülnünk, és azt mondta a főnököm, hogy hát megvan a diplomája, csinálja meg a kórust. És ekkor alapítottam én meg a lánykórust a Berze gimnázium tanulóiból. Velük 38 éven keresztül dolgoztam. Csodálatos élményeket éltünk meg. Volt a kórus lánykarként, vegyeskarként is közreműködött, vagy szerepelt. Végül is a gimnáziumba abba hagytam a tevékenységemet, nyugdíjba mentem, és akkor adtam át Zeke Katának, aki az utódom lett, és gyönyörűen csinálja azóta a kórusnak a vezetését. Mindig vágytam egy olyan társaságra, ahol folyamatosan lehet több éven keresztül dolgozni, és így jött létre a Cantus Corvinus 41 évvel ezelőtt.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Belemenetel a tél hideg. jönni felé. Nem is vett észre, csak a lépteit nézte. Ott jött az utca túloldalán. De fáradtlanul egy-egy kertnél megáll, megukucskál, mintha valakit keresne. Kőr is vakullatja levelét egyre. Az enyhe fuvallatban.